A bíróságoknak szükségük van értelmezési térre ahhoz, hogy a jogrendszer működése érdekében a legoptimálisabb jogi megoldást találhassák meg, vélekedett Darák Péter, a kúria elnöke, a szervezet nemrég tartott fél év záró sajtótájékoztatóján. A következő percekben Darák Péter felszólalásának vágott verzióját hallgathatják meg.
6 pontban foglaltam össze azokat az általános mondandókat, amelyeket fontosnak tartok a fél év elteltével a közvélemény tudomására hozni. Tulajdonképpen 2 fő gondolatkört érintek majd. Az egyik a bíróságok és ezen belül is a legfelsőbb bíróságok, a kúria szerepe és helye az alkotmányos rendszerben. A másik pedig szeretne reflektálni azokat a valószínűleg jogszabályismeret hiánya miatt megjelenő téves következtetésekre, amelyek a kúria működésével kapcsolatban az utóbbi időben médiában megjelentek. Elsőként tehát a kúria működéséről. Egy jogvitában arról kellett dönteni, hogy vajon a nemzeti munkaügyi kapcsolatokról szóló törvény alapján a dolgozók a munkaügyi vitáikat a szakszervezetek segítségével rendezhetik, vagy pedig egyénileg választott bírósági úton kell, hogy érvényesítsék ezt az igényüket. A törvény értelmezésével kapcsolatban a bírói tanácsban 2 álláspont ütközött. Azt a szabályt értelmezték, hogy egyéb szervezet tevékenységbe kezdjenek kollektív tárgyalás vagy egyéb kölcsönös segítségnyújtás, illetve jogvédelem céljából. Ez a kitétel, ez mit jelent? Ez feljogosítja-e az egyéni munkavállalókat arra, hogy a szakszervezet segítségét kérjék a jogvitáikban, vagy sem? Ez a jogvita a közelmúltban az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elé került. Látható tehát, hogy még egy oly pontosan megfogalmazott jogszabályi rendelkezésnek is lehet többféle értelmet, egy szűkebb és egy bővebb értelmet tulajdonítani. Hasonló esetekre, amikor jogszabályhelyeket kreatív módon vagy kevésbé kreatív módon szöveghez kötötten értelmezett a legfelsőbb bíróság, illetve a kúria, számtalan példát tudok hozni. Ilyen például a magánlakás hétköznapi és jogi fogalma. A legfelsőbb bíróság még 2001 évben született eseti döntésében a magánlakáshoz fűződő jogot kiterjesztette az ahhoz kapcsolódó udvarra és kertre is, kimondva, hogy a magánlakáshoz való jog az egyfajta zavartalan használatot biztosító oltalmat jelent a jogosult számára, anélkül, hogy ennek a jogosultságát, tehát a tulajdonjogi alapját például vizsgálni kellene ilyen esetekben. Egy másik példa. Az élettárs fogalma alatt a jog sokkal többet ért, mint a hétköznapi értelemben ezt gondoljuk. Nem elég az érzelmi kapcsolat, a közös háztartás fennállása, a bírói gyakorlat megkíván egyfajta gazdasági közösséget az élettársak között. Ennek részeként azt is, hogy legalább hallgatólagosan működjenek együtt közös célok érdekében. Például, hogy az általuk megszerzett jövedelmet közös célra, közös vagyon megszerzése érdekében használják. Aztán egy másik jogágból, büntetőjog területéről. Dolog elleni erőszakkal elkövetettnek mikor minősül egy bűncselekmény. A hétköznapi értelemben a dolog elleni erőszak alatt az állagsérelmet okozó magatartást értjük. A bírói gyakorlat ennél cizelláltabb. Például nem okoz állagsérelmet, ha egy lezárt autónak az ablakát lenyomják, és így lopják el belőle az ott hagyott laptopot vagy más vagyontárgyat. A bírói gyakorlat mégis dolog elleni erőszakkal elkövetett cselekményként értékeli ezt a körülményt. Viszont állagsérelmet okoz, ha például egy beépítésre váró fémkábel a kábeldobon az út mellett található, és onnan lopják el, oly módon, hogy azt letekerik a kábeldobról, és lefűrészelik róla. Ez ugyan egy fizikai behatás, a bírói gyakorlat mégis szükségszerűnek tartja, hogy más módon nem lehet ellopni a fémkábelt, tehát ez önmagában dolog elleni erőszakot nem valósít meg. Közjog területéről. Az Alkotmánybíróság igazított ki egy kúria jogértelmezést akkor, amikor kimondta, hogy egy leasing szerződés jogosultja ugyanúgy jogosult korlátozási kártalanításra, mint ahogy a törvényben előírt tulajdonos vagy haszonélvező. Tehát kimondta, hogy a korlátozási kártalanítás a tulajdonosokkal azonos feltételekkel tulajdoni várományosként megilleti a pénzügyi leasingbe vevőt is. Kibővítette a tulajdonos fogalmát az Alkotmánybíróság, és ezt a jogértelmezést aztán a későbbiekben a kúria is követte. Egy másik eset. Vajon, ha valaki túllépi az engedélyben meghatározott kibocsátási értéket egy üzem, és így módon szennyezi a vizet. Ez vajon olyan rendkívüli szennyezést valósít-e meg, amely különböző szankciókat vált ki? A kúria kimondta, hogy önmagában az engedélytől való eltérés nem tekinthető rendkívüli szennyezésnek, azaz üzemszerű működésen kívüli oknak, mert annak feltétele, hogy a kialakulása gyors, váratlan és előre nem látható időpontban jelentkezzen. Ezekkel a példákkal azt szerettem volna érzékeltetni, hogy azok a leegyszerűsítő vélemények, amelyek a bíróságok működéséről, a bíróságok jogértelmezési tevékenységéről az utóbbi időben megjelentek, sokszor nem visznek bennünket közelebb a jogalkotó akaratának megfelelő jogalkalmazáshoz. Igenis, a bíróságnak szükségük van mozgástérre, szükségük van értelmezési térre ahhoz, hogy a jogrendszer működése érdekében a legoptimálisabb jogi megoldást megtalálják. Egy másik kérdéskör, amely az utóbbi időben szintén számtalan alkalommal jelent meg a médiában, abból a feltételezésből indul ki, hogy a bíróságok, illetve a kúria úgy működik, mint egy autógyártó üzem, vagy mint egy frontvonalban harcoló hadseregcsoport, ahol a frontparancsnok vagy az üzemigazgató elrendelheti, hogy vonjanak vissza bizonyos csapatokat, hogy álljanak le a termeléssel bizonyos vonatkozásban. Ezek a következtetések, vagy az ezt sugalló következtetések valószínűleg a jogszabályi környezet hiányos ismeretéből fakadnak. Az alaptörvény egyébként a nemzetközi szabályozási trenddel összhangban három elvből levezethetően, körültekintően meghatározza azt a szervezeti környezetet, amelyek között a bírák működnek. Ez a három elv pedig a törvényes bíróhoz való jog, a bírói függetlenség és a bírák elmozdíthatatlansága. Ezek az elvek azt szolgálják, hogy a polgárok előre kiszámítható módon tudjanak kalkulálni egy esetleges konfliktus kimenetelével, magyarul igazodni tudjanak egy kialakult joggyakorlathoz. Tehát egyfajta állandóságot biztosítanak ezek az elvek, amelyek a kúria működésében is megnyilvánulnak. Ebből következik, hogy most utalva egy-két sajtóbeli megfogalmazásra, nem a kúria elnöke szignálja az ügyeket. Ennek kialakult, előre látható rendje van, amely egy minden naptárévre előre elfogadott ügyelosztási rendben manifesztálódik. A bírákat nem lehet ügyektől elvonni. Erre intézményes megoldások léteznek a magyar eljárásjogban. Erre a korábbi félévi sajtóértekezeteken is utaltam már. Bíró kétféleképpen kerülheti el az ügy elintézését. Egy, ha ellene elfogultságot jelentenek be, tehát kizárási kérelmet nyújtanak be, és ezt a kizárási kérelmet a bíróság egy másik tanácsa alaposnak ítéli. A másik pedig az, hogyha a bíró maga jelzi, hogy nem várható tőle az ügy tárgyalagos elbírálása, ilyenkor saját maga kérheti az ügyből való kizárását. Egy további kérdéskör az országos bírói tanács működése. Szeretném hangsúlyozni, mert ez a sajtóban megint csak nagyon ritkán jelenik meg, hogy a kúria elnöke hivatalból, tehát törvény alapján tagja az országos bírói tanácsnak. Egy bíró tagja a 14 további tag mellett. Az országos bírói tanács testületként működik, ahol értelemszerűen véleménykülönbségek is felmerülnek. Az egy más kérdés, hogy úgy látom, hogy az új országos bírói tanács januári megválasztását követően nem alakult ki egy olyan kölcsönös bizalmi légkör, ami az igazán optimális és hatékony működését lehetővé tenné ennek a testületnek. A testületben azonban a kúria elnöke nem tölt be vezető szerepet egy a 15 bíró tag közül. Szeretnék utalni a közigazgatási bírósági reformmal kapcsolatos folyamatokra is. Örömömre szolgál, hogy az igazságügyminisztérium a kúria delegáltjainak részvételével működtet a olyan munkabizottságot, amely áttekinti azokat a kérdéseket, amelyek az új közigazgatási bírósági szervezeti funkció alapját kell, hogy képezzék. Másutt is hangsúlyoztam már, hogy ezt egy annak a jeleként értékelem, hogy az igazságügyminisztérium is tudatában van annak, hogy a rendszerváltás óta eltelt közel 30 évben a közigazgatási bírói ügyszakban komoly jogfejlesztés történt, ítélkezési értékek jöttek létre, amelyek nélkül a közigazgatási bírói reform értékfesztéshez vezethet. Végül szeretném megemlíteni az elmúlt fél év történéseiből a Visegrádi négyek magyarországi találkozóját, amely ismételten bizonyította, hogy a nemzetközi kapcsolatoknak rengeteg fontos hozadéka lehet a bírói szervezet szempontjából is. Itt tekintettük át először azokkal a visegrádi országok legfelsőbb bírósági elnökeivel a legfelsőbb bírósági felülvizsgálati szűrési rendszer tapasztalatait, amelyeknek Lengyelországban, Csehországban már komoly hagyományai vannak, Lengyelországban több évtizedes, Csehországban pedig most már lassan egy évtizedes hagyománya van a szűrési rendszerek működtetésének, ami elsődleges módja a legfelsőbb bíróságok tehermentesítésének, és annak, hogy a legfelsőbb bíróságok valóban az oda illő, komoly súlyú és komoly jogértelmezést kívánó ügyekkel foglalkozzanak. Ugyancsak nagy örömömre szolgált, hogy folytatódott ebben a fél évben az osztrák legfelsőbb bíróság és a kúria szakmai kapcsolata, és egy közös bírói szemináriumot sikerült szerveznünk Magyarországon, amelyben az általános szerződési feltételeket és a jogos védelemmel összefüggésben Magyarországon éppen ezekben az években formálódó bírói gyakorlatot vetették össze a kollégák az osztrák bírói gyakorlattal.
Darák Pétert, a kúria elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.